Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, örök élet, Szent Háromság ünnepe utáni utolsó vasárnapra ige hirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk az első Korintusi levél 15. fejezetében, az 54. verstől az 58-ig a következőképpen. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mai vasárnapunkkal az egyházi esztendő végéhez érkeztünk, amelyet örök élet vasárnapjának neveznek. Így hát e vasárnapon a halált, feltámadást, örök életet kell, hogy eszünkbe jutassa az ünnep. A templom szentelés is arra kell tulajdonképpen irányítsa a figyelmünket, hogy hát mi is a templom, és mi az egyház. Nem egy társadalmi szervezet, egyfajta klub, amelynek a tagjai egyszerűen összejönnek, jól érzik magukat, vagy egy közös cél érdekében tevékenykednek, hanem Isten népe, és az ehhez tartozó épületei is, a templomok is valójában önmagukon túlmutatnak. És nem véletlenül, ahogy a templomok tornya az égbe mutat, hát úgy kell valójában a mi figyelmünket is, és irányultságunkat is az égbe tereljék a templomra emlékező imádságaink, az elhangzott énekek, igeversek, és maga az egész Isten tisztelet. Tehát a templom is arra kell irányítsa a figyelmet, hogy mi is az életünk igazi kérdése a halálra, feltámadásra, az örök életre. És éppen ezért a mai nap tulajdonképpen nem a zárszámadás napja, hogy lezárult valami, hanem a tervezésé. Hiszen az örök élet az egészen túlmutat az életünkön előre, nem is egyszerűen a jövőbe, hanem az örökké valóságba. Ezért most nem is az összegzés, hanem a kibontakozás ideje van. Csak hogy nem mindenki számára örömteli és kellemes ez a kibontakozás. Hiszen két erő küzd egymással, a halál és az élet. Aki a halál oldalán áll, annak a jövő eme tartománya kinkeserves. Annak fájdalmas, gyászos, hiszen a halál elszakít mindenkit mindentől. A halál elszakítja mindenek előtt az életfonalát, és ezáltal az emberi kapcsolatok hálóját is, a sok-sok szálat, amivel össze vagyunk egymással kötve, elszakít szülőt gyermekétől, férjet feleségtől, testvér testvérétől, nagymamát unokától, vagy barátot baráttól, és sorolhatnánk a különféle kapcsolódásainkat. Egy régi lelki gyakorlatos intés a középkorból így szól, talán ismerjük, memento mori. Emlékezz a halálra. Ez a mondás volt a keresztény, főként pedig a szerzetesi lelkiség egyik legfontosabb jelmondata a középkorban. A halált, mint az örök életbe való átmenetet állítja ezzel az ember elé. Az, hogy a jelen történéseinek, annak megpróbáltatásainak is, és örömeinek is a súlyát és az értékét, az adja meg igazából, azt teszi valóságossá, hogy figyelmünket a halálunk felé fordítjuk. betegségről, rákról, infarktusról és hasonló halálesetekről nem szeretünk hallani, mert hát az bárkivel megtörténhet. Még talán velünk is. Bár szeretnénk természetesen elhesegetni magunktól az ilyen gondolatokat, hiszen hát lehet, hogy minden ember halandó, de hogy éppen nekünk kellene találkoznunk a halállal. És mégis szól az intés, memento mori, emlékezz a halálra. Minden mellett létezik egy másik oldal is. A halállal szemben az élet oldala. Hát ki ne szeretne élni és jó napokat látni, hogy akár a Zsoltáros is fölteszi, vagy éppen Péter első levele ezt a kérdést nekünk. És mégis szembe kell néznünk a halállal. De az örök élet vasárnapja mégis új tartalmat, értelmet és új fényt nyer az életünk végére gondolás által. Miközben az öröki valóság horizontjára, távlatára emeljük a tekintetünket, igazi és lenyűgöző súlyt, értelmet és jelentőséget kap a mulandó, illékonynak tűnő földi életünk. És ezen a horizonton ismerjük fel azt, hogy mi fontos igazán és mi nem. Így az egyházi esztendőnk végén ezért különösen is elmélyül a lelki gyakorlatos intés, ez a memento mori. Értelme éppen az, hogy elszánt, intenzív keresztény életre fegyelmezzen minket a múló időben. Hogy mire is fordítjuk az időnket, amely a kegyelem ideje. Mert ami a halálunk miatt nem fontos, az tulajdonképpen már most sem fontos. És ami annak ellenére fontos, hogy meg fogunk halni, az már ma is a legfontosabb kell, hogy legyen. Pál apostol szavai felráznak a halál dermedtségéből, ahogy felkiált, hogy elnyeletett a halál diadal tekintetében. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Nehéz ezt a mondatot jól magyarra ültetni, mert nem egyszerűen a halál diadala nyeletett el, hanem maga a halál, a győzelmet, a diadalt tekintve, de azért a lényege így is úgy is világos. Sátánnak voltak látszólagos győzelmei, akár az Édenkertben, akár a Golgotán, és mégis ezek a győzelmek visszájára fordultak Krisztusban, az ő golgotai halálában és azt követő feltámadásában. Hát ilyen értelemben vidáman gúnyolja most már ki Pál apostol a halált. Hát hol a te diadalod? Mit akarsz itt még tőlünk? A memento mori, emlékezz a halálra, új értelmet is nyer ezáltal. Mert már nem rettegnünk kell tőle, hanem nyugodt szívvel várhatjuk, mert húsvét óta tovább is látunk. És igen, örök élet vasárnapja tulajdonképpen húsvéti ünnep. Az ének is a húsvéti ünnepkörből való, ha nem is ennyire direkt húsvéti. Örök élet vasárnapján nyíljon meg hát a szemünk az örök életre. Vegyük észre, hogy a halál az nem befejezés, hanem egy új kezdet. Vagy az írás képét használva most, ahogy Pál apostol fogalmaz, átöltözés, hogy felöltözzük a romolhatatlanságot, a múlhatatlant. A romlandót levetkőzzük, a romolhatatlant felöltözzük. És ebből szinte önkéntelenül is adódik egy kérdés, de előbb egy példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Édesanyám kereszt testvére hívott pár hete. Tulajdonképpen mindjárt szabadkozással kezdte, hogy hát tulajdonképpen nem is öröm hír, de édesanyja elhunyt. Szabadkozott, hiszen a jól begyakorolt társadalmi konvenciók szerint szomorúan kell fogadnunk még az ismeretlen vagy tőlünk távoli emberek halálát is, és annak hírét. De mégis ott volt benne az is, hogy Iri néni haza költözött, és ezáltal öröm is van mellette. Hiszen hol is a halál diadala? Nos hát ennek fényében is önkéntelen a kérdés, hogyha Krisztus diadalt aratott a halál felett, akkor mi miért ragadunk bele mégis minduntalan a halálba, a szomorú és fájdalmas gyászunkba? Egészen szolidabb vagy éppen szélsőségesebb halott kultuszig menően, hiszen annyi mindent látunk ebben a világban, hogy ki hogy fogja fel az elveszített szeretteinek emlékét. De hát hol az a furlánk, aminek a sebét mi oly szenvelgő élvezettel nyalogatjuk? Hát az apostol is mondja, nincs elvétetett, Krisztus diadalt aratott. Így hát nagy kérdés, hogy miként is nézünk a halálra. Kapitulációként, hogy meg kell adni magunkat, mert tehetetlenek vagyunk a sokkal erősebb sereggel, vagy győzelemként, ahogy Krisztus legyőzte a halált. Megadjuk-e magunkat a halálnak, vagy van-e reménységünk? Hiszen aki Jézusban a halál felett diadalmaskodó, megváltóban hisz, az érzelmi szinten persze érintett a fájdalomban ugyanúgy, mint mások, de annak a sírása, a gyász érzete mégis boldog. Hiszen Jézus is azt mondja, az Istenben sírók és Istenben szomorkodók, azok boldogok, mert ők vigasztalást találnak, mert ők nevetni fognak aztán. A lélek öröme miatt, ami ott van a szívükben. Mert aki Krisztusban van, aki benne él, az benne is hal meg. És az a halál után is benne marad. Ezért hát ahelyett, hogy félnénk a haláltól, hálát adhatunk neki, hiszen Krisztus diadalt aratott felette. Sokféle elképzelés van manapság is és a régi időkben is, divatos szellemi és vallási irányzatok körében, hogy hát miféle keverékeit is kínálják nekünk a halálról, illetve a lélekről vallott nézetekben. De a Biblia tanítása mégis mindegyik ilyen elképzeléstől eltér. Mert nem lehet az embert ilyen részekre osz, hogy test, lélek, esetleg a szellem, vagy ki tudja mennyiért, már csak azért se, ha belegondolunk, a keleti felfogásban eleve, mondjuk hindu nyelven a lélekre vagy 23 szó található, és akkor melyikről is van szó, amikor mi egyszerűen csak azt mondjuk, hogy lélek. Tehát sokféle elképzelés van, és az embereknek van testi és lelki vetülete természetesen, de a Bibliában ez nem választható úgy szét, hogy na itt azonosítjuk, akkor itt van ez, itt van az, és úgymond anatómiailag megkülönböztetjük és szétválasztjuk. Nem ez együtt mind az embert alkotja, és a Biblia szerint az ember halál, akkor ez mind megsemmisül. Nem valamiféle görög, vagy más filozófia szerint tovább ér egyfajta halhatatlan lélek, vagy lélekvándorlással újabb testekbe költözik, hanem Isten ítéletével lesújtva megöl mindenestül. És nem tovább lebegünk úgymond valamiféle éteri űrben, hogy aztán várjuk egyfajta újjászületésre, hanem arról szól a Biblia, hogy Isten ezeket a halottakat, akiket mindenestül megszüntetett, megsemmisített, ezeket a halottakat életre kelti. Halálunkkor, tehát testestül, lelkestül meghalunk, akár tetszik ez nekünk, akár nem, hát ez vár ránk. És aztán jön a feltámadás, csak ki az életre, ki a halálra támad fel. Mert számot kell adni az életünkről, és a kérdés az, hogy hogyan is tudunk majd megállni a bíró előtt. Hiszen például be kell számolnunk a törvényről, ami a bűn ereje, a fullánkjának a lényege, ahogy Pál apostol mondja, hogy hogyan is tartottuk meg Isten törvényét, és akkor bizony rá kell döbbenni, hogy a halál fullánkja a bűn. A bűn ereje pedig a törvény. A bűn a fullánkjával támad ránk, a halál, az, ami ennek következtében ér minket, hogy a törvény erejével veszítsen el. Hiszen melyikünk az, aki mondhatná nyugodt szívvel, hogy hát én tiszta vagyok Isten törvénye tekintetében. A fullánk szó így hangzik az eredeti szövegben, hogy kentron. Bármilyen furcsa is, de ez a centrum, amit már latinosítva vettek át. És való igaz, tényleg így van, hogy a halál középpontja, a halál lényege, központja, az tulajdonképpen ez a bűn. Így jött be ebbe a világba a halál, a bűn eredményeként, hiszen így büntette az engedetlenségemet, és a bűneink miatt sújt már a világban is, aztán sok mindennel, halállal, és a bűneink miatt fenyeget az örök kárhozattal. Memento mori. De mégis Krisztus húsvéti győzelme, az megszabadít a törvénytől, a bűntől és a haláltól. Lehetővé teszi a számunkra a mennyei életet. A személyes létünk teljes megszűnésének a félelme, valamint a számadás lélek rettentő félelme ellen csak Jézus Krisztus adhat vigasztalást. És aztán ezért írja Luther is az, hogy bűnös vagyok, és bizonnyal megérdemlem a halált. Mondja egyfajta elképzelt párbeszédben a kísértőnek is. És mondja, tökéletesen igazad van. És mégsem kárhoztathatsz, se el nem pusztíthatsz. Nem engedi az én Uram a Krisztus, akit te ártatlanul vádoltál és öltél meg. De ugye emlékszel, hogy amikor nekirontottál, megégetted magadat, és ezzel elvesztetted minden hozzám való jogodat? Hát valóban a bűn fullánkja halálra szúrta Isten fiát, de egyúttal most egy méhet elképzelve mondjuk, bele is szakadt az a fullánkja, és már halálra van ítélve maga a halál is. Most már nem tud ártani, most már megvannak számlálva a napjai, most már mi nekünk elvétetett a fullánkja. Ezért kiálthatunk fel az apostollal, hogy halál, hol a te diadalod, halál, hol a te fullánkod. Lélek halhatatlanságának több évezredes görög és keleti hatásokat és egyúttal újkori illúziókat rejtő tévhiténél mérhetetlenül többet mond az evangélium, amely Jézusnak a halálból való feltámadását hirdeti, és nem a tovább élését. Azt hirdeti egyúttal ezzel, hogy van bűnbocsánat, és ő érte van feltámadása a halottaknak. Istenünk a halálból életre hív. Memento mori. Semmi sincs olyan közel hozzánk, mint a halál. És semmi sincs olyan messze tőlünk, mint a feltámadás reménysége. Érezzük, hogy valami kozmikus hatalom tör erre a világra, amely a mulandóság, a pusztulás, a rothadozóság hatalma alá vettetett. De ha bűn valóban kozmikus hatalom volna, valami emberen túli hatalom, akkor a bűn elháríthatatlan sorsként nehezedne ránk valóban. Amiért? Éppen ezért nem vagyunk felelősek. De Isten igéje arról tanúskodik, hogy bizony az ember bűne az, ami a felelős ebben, azt taszította az egész mindenséget a pusztulásba és halálba. És ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, mondja az apostol egy korábbi versben, a fejezetben, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hát hetente valljuk itt vallásunkban is, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet. De hiszed-e valóban, vagy csak mondod? A feltámadás megtörténtéig a törvény, a bűn és a halál, bár legyőzött hatalmak, de még hatalmak. Hát ezért van az, hogy a korintusi gyülekezet, és persze minden gyülekezet, a miénk is, intelemre szorul. Álljon két lábbal Isten ígéreteinek talaján. Mert aki részese akar lenni az ígéreteknek, az legyen részese a parancsolatoknak. És aki az örök életet el akarja nyerni, az előbb itt ebben az életben kell úgymond megálljon. Az örök élet felé tekintve Krisztus győzelme életre hív. Arra szólít, hogy ezt fogadd el. Ajándékként minden előbb, hogy légy szilárd és rendíthetetlen, hogy az életed maga is szilárd és rendíthetetlen alapokon nyugodjon Jézus Krisztuson. És ezért mondja, hogy buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Mert aki veszi magának a fáradtságot, hogy az Úr szolgálatában szorgoskodjon, az bizonyos lehet felőle, hogy nem hiába tevékenykedett, mondja az apostol. Az elnyeri a maga jutalmát, része lesz a feltámadásban. És az egyik csodálatos dolog abban, amikor az Úrért fáradozunk, hogy ez sosem hiába való. Sokszor érezzük ugyanakkor ezt, hogy fölösleges volt ezzel tölteni az időt, nem sikerült, kudarcot vallottam, vagy csak egyszerűen ez egy olyan kívülről rám testált teher volt, aminek semmi értelme, csak rám kényszerítették, sok mindennél érezhetjük ezt. De az apostol arra viszont figyelmeztet, hogy az Úrért való fáradozás, az sosem hiába való. Mert aki bizonyos a feltámadásban, az helytáll a hétköznapok munkájában, tudva az, hogy azok nem hiába valók az Úrban, aki feltámadott, és minket is feltámaszt. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, te minden vigasztalásnak Istene. Köszönjük neked, hogy számunkra is örök életet szereztél, szeretett fiad által. Mennyei atyánk, amikor elmegyünk ebből az életből, nálad lesz mindenki, aki hisz Krisztusban, mert senki sem ragadhat ki a te kezedből. Te szeretted a világot, és fiadat adtad érte, hogy ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Szent lelkeddel erősíts bennünk ezt a hitet, és formáld akaratunkat arra, hogy törvényed szerint éljünk itt a földön, és majd részesei lehessünk az örök életnek is, hiszen nem hiába való semmiféle fáradozás az Úrban. Amen.